Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus hazament Názáretbe, tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták és csodálkozva mondogatták, honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket
kezével véghez visz.
Nem az Ácsez Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona, s ugye nővére is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak benne. Erre Jézus megjegyezte, nem vetik meg a prófétát csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel, maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumban is Jézus az övéivel való kapcsolatáról beszél, amely nem csak róluk, hanem minden tanítványról, minden idők, minden tanítványáról, így rólunk is szól. Názáret, ahova hazamegy, ugye idézi azt a mondást, amit mi is jól ismerünk, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Ez a város ebben az evangéliumban az elutasításnak, Isten elutasításának a jele. Jézusnak a megszólítása sem kedves, hiszen Mária fiának hívják, azzal szemben, hogy a Józsefnek volt a fia, mindenkit az édesapjáról neveztek el, és nem az édesanyjáról. A rokonok között szereplő Jakab, akit hallottuk, nem az apostol, hanem vélhetően egy másik személy, egy távolabbi rokona Jézusnak, aki Jeruzsálem első püspöke lehetett. Ezek a testvérek és nővérek, akik nem csak itt, hanem máshol is előkerülnek az evangéliumban, Jézusnak a tágabb családját jelenthették. És talán a legerősebb két szó, amit hallunk, az egyik a botrány, ami a hitnek az akadálya, a másik pedig a záró mondat, hogy Jézus maga is csodálkozott a hitetlenségükön. És ennek a következménye, hogy nem tehetett ott sok csodát, pusztán néhány beteget gyógyított meg. Az elzárkózás Istennek a visszautasításával szemben, Isten maga is tehetetlen, Jézus a mai evangéliumban is ezzel szinte, ha nem is teljesen tehetetlen. Ennek a legvégső kifejezése az evangéliumokban két mondatban, vagy két szóban fejezhető ki. Az egyik Máté, Márk, Lukácsnál a Szentlélek elleni bűn. Ennek a magatartásnak a legsúlyosabb foka. Amikor ugye azt olvasok mindhárom evangéliumban, hogy minden bűn bocsánatot nyer, kivéve a Szentlélek elleni bűnt. És hát az ember nem is nagyon tudja, hogy mi ez. Szentlélek elleni bűn az ennek az elutasításnak a végső foka. Amikor az ember nem fogadja el a felé kinyújtott kezet. Ezt nagyon jól ismerjük a hétköznapi életből, hiszen nagyon sok olyan szenvedélybeteg van, vagy más, aki elutasítja magát a segítő kezet, akár a családjáit, akár pedig hozzáértőkét, és ez pontosan a bajának a legkomolyabb tünete, ezért nem lehet rajta segíteni. Találunk egy másik kifejezést, ugye Jánosnál, nem az evangéliumában, hanem az első levelében, ott pedig két részre osztja a bűnöket, hogy vannak olyan bűnök, amelyek nem vezetnek a végső halálra, ezért imádkozzatok, és van olyan bűn, ami a végső halálra vezet, ezért ne imádkozzatok, mert nem érdemes. Tehát valamilyen módon mind a négy evangélium, minden négy evangélista ezt a lehetőséget fölveti, amellyel az ember, a tanítvány maga, a megszólított ember, a meghívott ember Istent visszautasítja. Ilyenkor kezdhetünk el azon gondolkodni, hogy mi erre a válasz. A válasz elsősorban a választ magában az evangéliumban kereshetjük, hiszen számos olyan személy áll velünk szemben, aki viszont pozitív választ adott Jézus megszólítására. Ugye ott volt az előző vasárnap Jairusnak a leánya, aki ugye az élete elején van egy törékeny kislány, akit Jézus meggyógyít. Nem segíthetett rajta más, csak Jézus. A hit, a bizalom, amelyel az ő édesapja Jézushoz fordult, megmentette a kislányt. Ugyanebben az evangéliumban egy másik csodát is hallottunk, szintén a múlt vasárnap, a vérfolyásos asszony, aki 12 éve segített betegségében, és a leírás ezt fokozza, hogy minden vagyonát az orvosokra költötte, és ez nem, hogy javított, hanem rontott az állapotát. Tehát a végső kilátástalanság állapotában lévő két nő, egy fiatal az élete elején, és egy másik az életének a derekán, mindkettő Jézushoz fordul, és ez a hozzáfordulás mindkettejüket megmenti. Aztán ott van, ugye mindnyájunk által ismert jobb Lator, az is az életnek egy határhelyzete. Tudja azt, hogy nem sokára meghal. És akkor fordul Jézushoz, és a válasz pedig, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Az ember ilyenkor fölteszi a kérdést, hogy vajon mi az akadálya ennek, hogy ezt a fajta irgalmasságot, a gyógyítást, ami a teljes ember gyógyítja, a bűnöket is, meg a betegséget is. Ez nagyon jó, hogy az üdvösség az a teljes embert átfogja. Ennek a képe Szentírásban a test és a lélek. Ez mindig együtt jár, ha az ember a csodákra emlékszik, hogy bocsánatot nyertek bűneid, kelj föl, fogd ágyatot és járj. Tehát ez a párhuzamosság mindig az egész valónknak a fölemelését, Istenhez emelését jelenti. Az akadály az teljesen hétköznapi, mint hogy maga a környezet, ahová a mai evangélium elvezet bennünket, egy nyilván egy jellegtelen, nem túl jelentős település ez a Názáret, ahol Jézus felnőtt, nem emelkedett ki a családja, és ugyanolyan munkás ember volt Ács, mint az apja, Szent József, a nevelőapja, nem tett semmi különösebbet. De az emberekben lévő irigység és féltékenység, az önmaguk elvesztésétől való kudarc, ez a félelem munkálhatott bennük. És ezt az ember érdemes maga elé állítani, hogy az irigység az nem jó, sose, de abban talán van valami pozitívum, hogy a másik több, de talán én is azzá válhatok. Másik jobb, de talán én is azzá válhatok. A féltékenység az még rosszabb, az talán soha nem lehet jó, mert miért van neki, és miért nincs nekem? Ez a általunk is jól ismert magatartás, hogy az irigység, a féltékenység, vagy a kudarctól való félelem, az mindig valamilyen módon a bizalomnak és a jövőnek a hiánya. Tehát amikor mindig az ember a múltat nézi, hogy én ide jutottam, a másik ide jutott, és nincs jövő, nincs kilátás. A keresztény élet, az pedig pontosan mindig a jövőről szól. Nyilván a múltat nem tudjuk eltörölni, tehát a múltnak a terhei megmaradnak, ezek földolgozhatók, Isten megbocsáthatja, sőt, most ugye a naptár év végén közeledünk a nagy jubileumhoz, ugye 2025, az az egyházi évben már november végén kezdődik, amikor Rómában a pápa megnyitja a négy nagy bazilikának a kapuit. Diák koromban, amikor 2000-ben ott tanultam, több hajam volt, még sötétebb, akkor sokszor átmentem ezeken a kapukon, és ezért ez egy boldog öröm, az ember az élete közepén még megérhette a következő ilyen 2025-öt, és ez pont erről szól, ami a múltnak egy ilyen nehéz pontja, hogy az ideig tartó bűnök, ugye ez benne van a katekizmusban, hogy elengedi Isten az ideig tartó bűnöket, ami egy nagyon mély következménye a bűneinknek. De nekünk azonban mégsem erre kell tekinteni, hanem pontosan a megbocsátás kapcsán a jövőre. A keresztény ember az mindig az Istennel való, Jézussal való találkozásnál előre tekint, és Jézus megbocsátja a múltnak a nyomait is. A legnagyobb mértékben erről szól a teljes búcsú, és ez igazából a szent éveknek is az értelme. Mikor volt először szent év? 1300-ban, kerek évszám, és azóta egy-két szent év maradt, csak ki nem sok. Ez a magatartás, hogy az Isten közel jön az emberhez, hogy többé tegye őt, ez a mai evangéliumnak az üzenete. Így Zakeus, a jólator, vagy akár ez a vérfolyásos asszony, aki csak oda furakodott és megérintette Jézusnak a ruháját, amiből erő áradt ki, ez az üzenet, hogy bizalommal kell lenni Jézus iránt. Ezt a bizalmat persze elő kell állítani, ennek lehetőséget kell adni. Erre a jó példa az a gyerek vagy fiatal, aki érzi azt, hogy a nevelője, tanára vagy bárki, az mellette áll, és őt akkor is megbecsüli, akkor is ember számba veszi, hogyha akár a magatartása, akár a teljesítménye nem olyan, mint amilyennek lenni kéne. Az önmagáért való tiszteletet a diák viszonozza, hogy a családtag viszonozza. Ezt találtam a legjobb emberi magatartásnak, ami a mai evangéliumhoz közelebb visz. Hogy Isten akkor is becsül minket, számos példa van erre, akár a házasságtörő asszony, aki ott marad végül is vele, amikor Jézus rajzolgat a homokba. Jézus megbecsüli a bűnében is, mert van benne valami fajta nyitottság. Amelyik diák, vagy amelyik családtag ezt megérzi, az utána elfogadja a segítséget, elfogadja a bocsánatot, és nem kerül olyan helyzetben, mint a gőgös názáretiek, bármilyen hiú vagy öntelt ember, vagy uram, bocsán, olyan, aki elköveti a Szentlélek elleni bűnöket. Ennek a bizalomnak kell kialakulni, hogy egy hála, öröm és bizalom legyen bennünk. Ennek az útja egyfelől egy rend tevés az embernek a lelkében, emberi eszközökkel meg kell találni a jót, hálásnak kell lenni, és mi keresztényként nyilvánvalóan az emberi eszközök, a bölcsesség és a tapasztalat mellett fölhasználjuk a kegyelemnek az eszközeit. Erről szólt ugye a második olvasmány, a Szent Lecke. A gyengeségemben vagyok erős, mert elismerem azt, hogy ezekre az eszközökre is szükségem van. De a kulcspont, hogy ezeknek az eszközöknek, főleg a kegyelemnek az erejével az ember bizalmát az Istenbe helyezze, hogy akkor is becsül, amikor a teljesítményem, vagy akár a hozzávaló igazodásom nem olyan, amilyennek lenni kellene. A bizalom, a hitnek a bizalma, fogalmazzunk így, az az üdvösségnek a kulcsa. Amikor tudom azt, hogy van előre, van jövő. És Szent Pál szokott ezekkel a hasonlatokkal érni, és ezzel fejezem be, sokszor használja a sportnak a hasonlatát, hogy mindig előre nézek, mint a sportoló, ugye ő is az akkori olimpiákból vehette talán, vagy a görög sportokból vehette ezt a példát. A keresztény ember mindig előre néz, van egy találkozás, egy bizalmat kiváltó pedagógus, aki elfogad engem, és tudom azt, hogy ő többi akar tenni önzetlenül. Ezt kell megérezni, csak ebben az esetben nem egy pedagógustól, hanem magától, az Istentől, aki viszont a pedagógus és a családtag által közelít meg bennünket teljesen hétköznapi módon, ahogy Jézus is jellegtelen faluban nőtt fel. Ugyanígy egy jellegtelen pedagógus is, vagy egy akárki, ugyanúgy lehet ceruza az Isten kezébe. Kérjük ezt a kegyelmet, ezt a látást, hogy ez a bizalom újra és újra bennünk meglegyen, és ezt mi tovább tudjuk adni. Mi is jó eszközök, jó ceruzák legyünk az Istennek a kezébe, hogy meglegyen a bizalom, meglegyen a perspektíva, az, hogy én emberségben, lélekben, hitben többé válhatok. Ez az örömhét, így legyen mindnyájunk számára. Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.